Hallgassuk meg az Isten igéjét, Ézsaiás könyve, 58. rész, az első verstől a 14. versig bezárólag. Fennállva hallgassuk meg az Isten igéjét. Tehát Ézsaiás könyve, 58. rész, az első verstől a 14. versig bezárólag. Kiás teljes torokkal nekimért, mint trombita emelt fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákob házának vétkeit. Holott ők engem minden nap keresnek, és tudni kívánják utaimat, mint oly nép, amely igazságot cselekedett, és Istene törvényét el nem hagyta. Kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kívánják. Miért böjtöljünk, és te nem nézed? Gyötörjük lelkünket, és te nem tudod. Ímé böjtölésetek napján kefteléseteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok. Ímé perrel és versengéssel böjtöltök, és sújtotok a gazságnak öklével. Nem úgy böjtöltök mostan, hogy meghallgassék szavatok a magasságban. Hát ilyen a böjt, amelyet én kedvelek, és olyan a nap, amelyen az ember lelkét gyötri, avagy ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamvat terít maga alá. Ezt nevezedé böjtnek és az Úr előtt kedves napnak? Hát nem azé a böjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem azé, hogy az éhezőnek megszegjed kenyeredet, és a szegény bújdosókat házadba bevigyed. Ha mesztelent látsz, felruházzad, és a tested előtt el ne rejtsed magadat. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgat, és ő azt mondja, íme itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszűnsz ujjal mutogatni, és hamisságot beszélni, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelküt megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek víze el nem fogy. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és nevezteted romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzött keftelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled az dolgaidat nem tévén, foglalkozás sem találván, hamis beszédet nem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. Imádkozzunk! Mennyi édesatyám, súlyos igéket adtál ma nékünk. Szeretnénk megérteni, Uram, hiszen mi magunktól nem érthetjük ezt meg. A te szent lelkedet kérjük, hogy világosítsa meg nékünk, hogy mik ezeknek az igéknek az üzenete. Hadd legyen ez a mi javunkra, Uram, és a te dicsőségedre. Hiszen, Uram, minden nap ott állunk értetlenül. A világ minden dolga előtt, Uram, ebbe a világba helyeztél el minket, de megadtad azt a lehetőséget, hogy ne a világgal éljünk. Uram, könyörüljél rajtunk, hogy a mi szívünk kitárva legyen, megüresítve, hogy hallhassuk a te ígédet, és ezáltal élhessünk. A Jézus Krisztus nevében hallgass meg, Istenem. Amen. Tessék helyet foglalni. Tulajdonképpen a böjtről beszélgetünk ma. A böjt az egy olyan dolog, mint ahogy ami már az ószövetségi izraeliták között is nehezen érthető volt. Tulajdonképpen ők se értették a böjtöt, és úgy gondolom, mi keresztények legalább annyira nem értjük a böjtöt, csak gyakoroljuk. Az új szövetségben egyetlen szó sincs arról, hogy böjtöljünk, egyáltalán se utasítás, se parancs nincs arra, mégis keresztények általában a világon mindenütt böjtölnek. Érdekes ez, hogy maguk az izraeliták, és úgy sanyargatták magukat, hogy nem is tudták, hogy tulajdonképpen ez törvény vagy parancsolat, de úgy érezték, hogy ezt neki kötelességük megtenni. Mi keresztények úgy vagyunk vele, hogy meg szoktuk vonni magunktól az étket egy időre, van, aki úgy böjtöl, hogy egész nap nem eszik, van, aki úgy böjtöl, hogy még olyat is hallottam, hogy 40 napot nem eszik, hogy próbálja utánozni az Úr Jézust. Hát már olyat is tudtam, aki ebbe belebetegedett, de tulajdonképpen mindenki valahogy az étkezést vonja meg magától, és azt gondolja, hogy ez a böjt. Azért olvastuk fel Ézsaiás proféta könyvével ezt az egész részt, mert így teljes, hogy megértsük azt, hogy tulajdonképpen mi a böjtnek a lényege. Ha az izraeliták értették volna ezt, biztos vagyok benne, vagy nem böjtöltek volna, vagy helyesen böjtöltek volna. Az Új Szövetségben összesen, ha jól emlékszem, háromszor találkozunk böjttel. Az egyik és a legnagyobb böjt tulajdonképpen az, amikor, ez a szó, igaz, hogy ez a szó nincs megemlítve, amikor az Úr Jézus 40 napon keresztül nem eszik, amikor Sátán megkísérti őt, és 40 nap után megéhezik. Így írja a Szentírás. De tulajdonképpen mi is ez a böjt? A böjt az a Szentírás szerint, ahogy így olvassuk ebben, hogy az, amikor két része van. Az egyik az, hogy megvonunk valamit magunktól, és ugyanakkor kitárulkozunk valami felé. Az első rész talán a legnehezebb, a szónak a teljes értelme az, hogy befedezni egy nyílást. Mit jelent ez? Mi emberek rendkívül olyanok vagyunk, hogy kitárulkozunk. Kitárulkozunk olyan dolgokban, amiben nem kellene, hogy kitárulkozunk, és becsukózunk olyan dologban, amiben nyitottnak kéne lennünk. Mondjunk egy példát rá. Például az, hogy elmondunk magunkról dolgokat. Vagy például előhozunk régi dolgokat a mi múltunkból. Akár a sajátunk, akár a másiknak az életéből. Mit jelent viszont a böjt? Azt jelenti, hogy azokat a dolgokat, amik a múltban történtek, és azokat a dolgokat, amik a mi személyiségünk közt tapadnak, azt úgy fedezzük be, hogy ahelyett, hogy kijöjjenek ezek az emberi természeti dolgok belőlünk, nyissuk meg a szívünket, és tárulkozzunk ki az emberek felé. A böjtöléssel tulajdonképpen, és itt tévedtek nagyon az izraeliták, azt hitték, hogy Istennek böjtölnek. Ha mi böjtölünk, önmagunknak böjtölünk. Zakariás könyvében olvassuk azt, hogy amikor ettetek, meg ittatok, vajon nékem ettetek-e ittatok? Nem, önmagatoknak ettetek és ittatok. Ez volt a tévedés. Amikor az ember megvonja önmagától a falatot, akkor tulajdonképpen nem azért, mert hogy Istennek tetszen, hanem azért, mert önmagát korlátozza valamiben. Én magam is szoktam néha böjtölni, megvallom, vizsgák előtt. Egyszerűen csak nem Istennek böjtölök, hanem egyszerűen azért, mert érzem, hogy a szív, hogy akkor nem vagyok olyan magabiztos. Nem vagyok olyan biztos abban, hogy ez a vizsga sikerülni fog. Hanem akkor teljesen oda tudok figyelni Istenre. És a böjt arról szól, hogy korlátozzuk meg azt a területet az életünkbe, ami a Sátánnak területe, aminél fogva minket kísérteni tud. Talán így tudnám összefoglalni az egésznek a lényeg. Miért? Tulajdonképpen azért, mert a böjt hatalom. Ez a keresztény ember legnagyobb hatalma. Ennél nagyobb hatalma a keresztény embernek nincsen. Miért? Mert ebben a korlátozásban ki tudja zárni az ördögöt az életéből. Figyeljük meg, hogy az Úr Jézus Krisztus abban a 40 napban, amikor meg volt kísértve, miért nem vett magához ennivalót és italt, holott megtehette volna. Egy az, hogy meg se éhezett, az így van leírva. De a másik az, hogy akkor volt az ő hatalmának teljességében, amikor önmagát korlátozta. Mi is, akkor, amikor önmagunkat korlátozzuk a böjt által, akkor tulajdonképpen kizárjuk azt a lehetőséget, hogy a Sátán a mi emberi természetünknél fogva valaminél megragadjon, és ennél fogva minket valami olyan helyzetbe vigyen bele, ami nekünk ártana. Tehát Azért lényeges, hogy ezt tudjuk, mert ha a bőt hatalmával élünk, akkor elkezdjük észrevenni azt, hogy ez nagyon nem fog tetszeni a környezetünknek. Mondok még egy példát rá. A bőtölés azt is jelenti, hogy nem bájkálunk a saját életünkben. Például régen beszélgettünk a feleségemmel arról, hogy a múltban mit csináltunk jól és mit csináltunk rosszul. És úgy beszéltünk, ha ezt csináltuk volna, akkor milyen jó lett volna, meg ha azt csináltuk volna, milyen jó lett volna. Óriási hibát követ, rájöttünk arra, hogy ez sehova nem vezet. Miért? Azért, mert ezek a régmúltban történt dolgok úgy néz ki, mintha az Isten nem lett volna abba benne, és nem az Isten akaratából lett volna az, hogy másképp változott az életünk. Csak egy példát mondok, eléggé közismert, hogy Svájcba írtunk, azt mondtuk, hogy kár volt hazajönni. Nagy butaságot mondtunk vele, óriási butaságot, hiszen ha nem jöttünk volna haza, meg se tértünk volna. Hát nem fontosabb az, hogy megtérjen az ember, mint hogy Svájcba éljen és jó módban. Én azt merem nyugodtan mondani, és azt hiszem Rico vissza fogja igazolni, hogy nagyobb gazdagságot kaptunk Jézus Krisztusban a megtérés által, mint sem, hogy Svájc minden gazdagsága miénk lett volna. Ezért mondom, hogy ezek a régi dolgokra való visszaemlékezések, hogy de jó lett volna, ha nem úgy csináltam volna. Ezek nem jó dolgok. Úgy van a Szentírásban benne, hogy aki egy régi dolgot előhoz, elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet, aki pedig ismétlen előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. Tehát nem szabad előhozni régi dolgokat, főleg nem házasoknak. A lehető legnagyobb kísértés az, amikor házasok egymást vádolják azzal, hogy mit rontottunk el az életünkben. Nyilvánvalóan, hogy ez egy olyan dolog, amelyik csak a lelket nyomorítja meg. Mert egymás lelkét nyomorítjuk azzal, hiszen kérdezem én, máma én rontok el valamit, holnap ő ront el valamit, de a keresztények vagyunk, és megtérjük, abba is benne van az Úr. Miért? Mert állandóan ott állunk az Úr előtt, mert mi emberi természetünk fogva mindent elrontunk, és egyedül az Isten az, aki korrigálja, helyre tudja állítani az elrontott dolgokat. Folytassuk tovább az Isten igéjét. Van talán a legnehezebb dolog, amiről fogok beszélni, amit eléggé sokszor megtapasztaltam a múltban, és ezt azért mondom, mert hogyha ezt erre odafigyelünk, akkor óriási dolgot ki tudunk zárni gyülekezetünkből, egymás életéből, és ezáltal meg tudjuk védeni a gyülekezetet is, és a családokat is. Tűnik az a helyzet, hogy mi őrtálók vagyunk a családban is, meg a gyülekezetben is. Kötelességünk nekünk figyelmeztetni egymást arra, hogy vigyázat, jön a kísértő, jön az ördög, és ennél vagy annál fogva minket vádolni akar. A legnehezebb dolog ebben az egészben az, hogyha például nem tudunk valamiről. Nem tudunk, hogy mi imádkozunk valakiért, és az illető meg esetleg rossz gondolatokkal van irántunk. Ez egy rettenetes dolog, tudnék az a helyzet, hogy nem tudjuk a másikban mi zajlik le, miközben mi a másikért könyörgünk. Hagy olvassam föl a 35. Zsoltárt. Jóért rosszal fizetnek meg nékem, megrabolják lelkemet. Pedig én az ő betegségükben gyászba öltöztem. Bőjtel gyötörtem lelkemet, imádságom kemelemre visszaszállt. Mintha barátom, testvérem volna, úgy jártam, keltem érte, mintha anyámat siratnám, úgy jártam, bútól meghajolva. Ők pedig örültek az én bukásomon, és összegyűltek ellenem a rágalmazók, tudtam nélkül gyaláztak, és nem nyugodtak. De ezt az igét csak azért olvastam föl, mert nekünk a bőjt azt jelenti, hogy még a szívünkbe se gondoljunk gonoszt a másikról. Miért? Korlátozzuk önmagunkat. Azért korlátozzuk önmagunkat, mert azt se tudjuk, hogy a másik nem imádkozik értünk. Mi feleségemmel sokszor megtapasztaltuk azt, hogy nyugodt szívvel imádkozhatunk bárkiért, aki esetleg nem olyan gondolattal van az irányunkba, mert ő fogja megbánni. Mi imádkoztunk érte, minket megáldott bennünk, békesség van, a másik pedig majd legfeljebb megtér. De viszont itt ez az ige arra figyelmeztet minket, hogy nem baj, hogyha ilyesmi történik, de mi mindenkor imádkozzunk mindenkért. Különben miért mondja azt a Szentírás, hogy még hatalmasságokért is imádkozzunk? Hát én megmondom őszintén, hogy én pár évvel ezelőtt, amikor még Kádár rendszer volt, volt egy csoport a gyülekezetünkben, aki Kádárért imádkozott. Hát én teljesen meg voltam botránkozva. Mondom, hát menjetek, imádkozatok, ha akartok, engem hagyjatok ki belőle. Úgyhogy egyszerűen nem. De azt mondták, hogy hát ott van az igébe. Ott van, hogy a hatalmasság. Jó, lehet, hogy ott van, mondom, de én akkor sem imádkozok érte. Szóval alig lehet ezt meggyőzni. Magamat kellett teljesen rá kényszeríteni arra, hogy egyszer azt mondom, na jó van, imádkozok érte. De nem volt bennem úgy őszintén, de aztán imádkoztam, és egyszerűen rájöttem arra, hogy tulajdonképpen nekem volt szükségem, az én lelkem békességéért volt szükségem rá. Tehát igenis, imádkozni kell mindenkiért, hatalmasságokért is, munkatársakért is, akik nem éppen kedvesek hozzánk. Voltak olyan főnökem, és majdnem csak ilyenek voltak, akik nem voltak mindig jó indulattal, de mégis kellett imádkozni érte. Mert miért? Nem tudom, szóval, hogy ő érte, hogy ővel mi történt, de az a lényeg, hogy nekem békességem volt utána. Tehát a böjt egy önkorlátozás, de egyben egy hatalom is, amelyben nem engedjük, hogy a sátán a szívünket lakozza, és ezáltal minket az ő martalékává tegyen. Ez azért fontos, mert hogyha nem ezt cselekedjük, akkor viszont már igaz az, hogy akkor Istennek se fog tetszeni ez. Azt mondja, hogy nem az-e a böjt, hogy megnyitod, ugye, a te tárházad, tehát amikor felöltözteted a mezítelen. Nem a, tehát mit, az ember pontosan a fordítottját csinálja, mint amit akarna csinálni. Tehát az ember megosztja a javait, megosztja önmagát a másikkal, megosztja mindenét, de megosztja azt is, hogy nem az is megosztás, hogy nem jön ki belőlem az, ami egyébként emberi természetemnél fogva kijönne. Még hagyj olvassam föl Isten igéjéből egy ige szakasz. A Zakariás könyvéből olvasom. Így szólt a seregeknek, Uram, mondván, igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon ki az ő fele barátjával. Özvegyet és árvát, jövevényt és szegényt meg ne sarcoljatok, és egymás ellen még szívetekbe se gondoljatok gonoszt. Igen, a bőt ez. A bőt az, hogy ha Istennek akarunk tetszeni, akkor megkorlátozzuk magunkban mindazt a gonoszságot, aminél fogva mi születésünktől fogva van. Az óemberi természetünk ez. Az az egyetlen terület, ahol a sátán valamit tud velünk kezdeni. Tűnik levettetett a sátán. Azt mondta az Úr Jézus, hogy látám a sátánt, mint egy villámlást a földre jönni, ugye? És hol van most? Itt van közöttünk. És mindazokban benne működik, akik ezt beengedik az életükbe. Akár én lehetek az, vagy bárki, egyikünk se kivétel. Egyszerűen csak arról van szó, hogy a Szentírás két dologra figyelmeztet minket, hogy a sátán itt van közöttünk, de itt van az Isten szent lelke is. Melyiket engedjük be az életünkbe? Rajtunk múlik. Ez a furcsa benne, mert mi általában úgy szoktunk gondolkodni, hát bennem lakik az Isten szent lelke, az ördög ki van zárva. Nem igaz, nem igaz, nincs kizárva. Rajtam múlik. Kit fog beengedni? Különben mi mondaná az Úr Jézus Krisztus azt, hogy maradjatok én bennem? Miért? Mert ki tudunk esni. Különben mi nem mondaná. Ki tudunk esni? Mivel? Azzal tudunk kiesni, hogyha nem ő szerinte valóan élünk. Ha nem azt tesszük, amit ő akar. Ha azt tesszük, ami az emberi természetünk és a sátán természete, mert ez ugyanaz. Hogy ismertük meg az Istent? Hogy az isteni természetet örököltünk. Hogy ismertük meg az ördögöt? Hogy megismertük önmagunkat. Mi az ördögöt nem látjuk, nem ismerjük a természetét. De azt tudjuk, hogy nekünk milyen a természetünk. Hát ha azt tudjuk, akkor ilyen az ördög. Olyan, mint én vagyok. Úgyhogy akárki rám, megtalálja bennem az ördögöt. Akkor, ha nem tagadom meg önmagamat. De az önmegtagadás, az emberi természetnek a háttérbe szorítása, és az isteni természet részessé való válás által ki lehet zárni. Azt mondja az Isten igéje, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ez van megírva, ez van megírva. Ellen lehet állni, ellen lehet állni. És elfut. Pedig hatalmas szellemi lény. És el tud futni tőlünk. A hatalom a mi kezünkben van. Isten most fölkínálta nekünk ezt a hatalmat a böjt által, az önmegtartóztatás által, amely nem mindig az étkezésnek a megvonása, hanem azokban a dolgokban való korlátozása, amiről beszélgettünk. Nem muszáj étkezéssel böjtölni, de lehet másképpen. Ne adjunk teret az ördögnek, adjunk teret az Istennek, és meg fog áldani minket. Amen.